mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai reggeli Monitor Extrában két témával várom Önöket. Először a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára számol be arról, hogy még a zsugorodó piacon is egyre népszerűbb csemege a nápolyi. Ezt követően pedig az európai géntechnológiai szabályok módosításáról, illetve a jelenlegi szabályok felhigítását ellenzők érveiről lesz szó. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A zsugorodó piacon is egyre népszerűbb csemege a nápolyi. A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára elmondta, a siker elsősorban a csokoládéhoz mérten viszonylag alacsony árnak köszönhető. Éppen ezért a globálisan 100 milliárd dolláros forgalmat generáló termékkörnek hosszú távon biztos legalább 3%-os éves növekedést prognosztizálnak a szakértők. Magyarországon is hasonló bővülést várnak a gyártók, mivel a hagyományos nápolyik népszerűsége nem csökken, emellett pedig az új ízek, illetve a cukormentes és csökkentett szénhidrát tartalmú termékek fogyasztása évről évre emelkedik. A részletekről Intődi Gáborral beszélgettem.
Talán kezdjük azzal, hogy miért hívják a nápolyit nápolyinak.
Ha nagyon pontosak akarnánk lenni, akkor ezt igazából Hernászinak kéne nevezni. Hernász az most már Bécsnek egy város része, és itt alakult az 1800-as évek végén a Manner nevű cég, amely ma is létezik. A nápolyit ők találták fel, és azért nevezték el nápolyinak, mert hogy Nápolyból importáltak hozzá magyarót.
És mennyire népszerű ez a termék manapság?
Nagyon népszerű. Ennek egyébként több oka is van, sőt annyira népszerű, hogy egy jellemzően globálisan kb. 3%-kal növekvő piac, és igen, optimisták azok az elemzők, akik nápolyi piaccal foglalkoznak például. Úgyhogy ez egy jópofa termék több okból is. Az egyik például válaszol a felmelegedésre, mert meg tudjuk enni az ostját melegben is, nem olvad szét. Azért is, mert ez nem a legdrágább kategória, sőt, ez egy általában mondjuk más édességekhez képest, mondjuk egy extra csokoládé táblához képest azért mégiscsak kedvezőbb áron beszerezhető, az íze is finom. Ezen kívül a sokféle nápolyi termék nevezett light édességnek számít, tehát más édességekkel összehasonlítva esetleg kevesebb energia és cukor van benne.
Kevesebb energia van benne, holott lisztből készül?
Ahhoz képest mondjuk, ami mondjuk egy tömény csokoládéban van, ahhoz képest például kevesebb energia van.
Már egyébként ez a 2020-as évek trendje, hogy minél inkább úgynevezett light édesség legyen egy édesség?
Ez csak az egyik trend, igazából két trend valami tökéletesen ellentmond egymásnak. Az egyik trend az, hogy valóban egy erősödő tudatosság jellemző a fogyasztókat, erősödő úgymond egészségtudatosság, és ennek megfelelően választanak édességeket, tehát hogy az édességre azért nem szívesen mond be senki, majd ezért a különböző életmóddal összefüggő termékek piaca is nő. A másik trend viszont az, hogy rendkívül keresettek és elvártak a tradicionális termékek az édességgyártóktól. Úgyhogy itt mondjuk a nápolyi is erre példa, tehát hogyha a hagyományos ízű nápolyi eltűnne a piacra, azért nagyon sokan szomorúak lennének. Meg az érdekes kettőségnek kell megfelelni egyébként az édességgyártóknak.
Én ahogy figyelem, azért általában csokoládé, magyarok, citrom mondjuk ez az, ami leginkább nápolyiból elérhető, bár egyébként vannak mindenféle innovációk. Valóban ez a három íz az, ami a leginkább megy?
Valóban ezek a klasszikus ízek, a legklasszikusabb az a magyaros, tehát az eredeti nápolyi az egy magyaros kakaós töltőket tartalmazott, és valóban a legbefutottabb és legkeresettebb ízek azok a kakaós nápolyi, a kakaós magyaros nápolyi, valamint a citromízű nápolyi, de jönnek fel más ízek is, vagy pedig újfajta töltelékek, mint például gyümölcsfelővel töltött nápolyi.
Az érdekes, mert ugye ezt gyártás technikailag is nehéz lehet megoldani, hogy egy gyümölcsvelő az hogy nem áztatja el mondjuk a ropogós nápolyit.
Igen, erre való az, hogy ugye az innováció az azért az édesiparban is folytatódik, úgyhogy nem csak az elektronikában vagy mesterséges intelligenciában pörögnek a tudósok, de az élelmiszeripari szakemberek is állandóan valami újon törik a fejüket.
Na most egyébként ezek az innovációk, ezek mennyire az egészség tudatosság irányába hatnak. Mert az egy dolog, hogy valamire ráírják, hogy light, meg a cukor helyett valami mesterséges édesítő van benne. Ezt sokan már azt gondolják, hogy ettől egészséges. Bár egyébként sokak megvitatkoznak ezzel, azt mondják, hogy akkor inkább kevesebbet kell lenni, de az mind természetes alapanyag legyen. De hogy a kérdésre visszatérjek, egy-egy ilyen innovációnál mennyire kell mesterséges anyagokhoz nyúlni, vagy olyan anyagokhoz nyúlni, amik nem feltétlenül a nápolyiba valók?
Tehát, ahogy elmondtam, az egyikben az mindenképpen az egészségtudatos igények kielégítése, és itt nem feltétlenül kell arról beszélni, hogy tele van dúsítva valamilyen termék, ami olyan dologgal, amit valaki kevésbé szívesen fogyasztanak, például az innováció része az is, hogy az édes ízt azt például szárított datójával érik el, vagy pedig a datójához hasonló gyümölcsöknek a sűrítményéből.
Tehát akkor leginkább a gyümölcscukor az, ami bekerül ilyenkor.
Igen, és azért azt sem felejtsük, tehát a mi, hogy mondjam, alaptézisünk, mint az édességgyártól szövetséget, mert nem akarjuk megtagadni magunkat, hogy édességet örömmel, mértékkel, és itt a mértéken is legalább ugyanakkor a hangsúlyon, mint az örömmel, úgyhogy nem feltétlenül kell valami egetrengető új receptúrára gondolni. Minden innováció kapcsán például az is viszont új, hogy elérhetőek mini kiszerelés, édességek, mini csoki, mini nápoi is egyéb.
Erről egyébként pont kérdezni is akartam, hogy akkor ezek szerint ez a mértékkel jelszóhoz tartozik ez a kisebbítés, vagy egyszerűen csak így lehet egységnyi, egyébként nagyon dráguló alapanyagokból készülő édességgel nagyobb hasznot elérni?
Igen, ez egy picit összetettebb kérdés, tehát azért ahogy csökken a kiszerelés nagysága, fajlagosan egyre drágább az előállítás. Úgyhogy ez nem feltétlenül egy ilyen egyenes egyenlet, hogyha a kisebb a termék, akkor többet keres rajta a gyártó, nyilván ki van számolva, hogy ez megérje. Erre elég komoly igény van ezekre a mini termékekre, mert csak azért is, mert nagyon sok édesség az úgynevezett on the go termék, tehát nápo is egyébként ilyen, tehát amit így útközben szívesen elfogyaszt, bekap valaki. Ezekkel a kis termékekkel a piaci igényekre is válaszolt az ipar. Hozzáteszem, hogy ha valaki mondjuk bevásárol egy kiló mini terméket, és azt egy gyűjtő helyében gyorsan megeszi, akkor igazából ugyanott van, mint hogyha megvásárol egy kilós kiszerelést, és akkor mindenképpen természetesen jobban jár a kilós kiszereléssel. De azt fontosnak tartom elmondani még egyszer, hogy a mini kiszerelés lehetővé teszi azt, hogy receptúra módosítás nélkül egy nagyon hagyományos íz, egy nagyon hagyományos termék, ami akár sok cukrot is tartalmazhat, akkor azt bűntudat nélkül megesse a fogyasztó. Nyilván nem kilós tételben.
Melyek most a legnagyobb kihívásai az önök iparágának? Ugye az elmúlt pár évben azt lehetett látni, és különösen tavaly, amikor elszálltak az árak, és amúgy is a gabonapiac is, meg hát gyakorlatilag mindennek elszállt az ára. Bizonyos termékek el is tűntek a piacról, mondván, hogy olyan áron lehetett volna előállítani, hogy nem érte volna meg, és a fogyasztó meg nem ette volna meg. Ez a legnagyobb kihívás? Tehát még mindig a nyersanyagárak és az energiaárak?
Az energiaárak azért konszolidálódnak. Ugye éppen tegnap előtt jelent meg egy hír, hogy volt olyan pillanat, amikor az ára már a mínusz 500 euró volt. Úgyhogy hála jó Istennek az energiaárak azok konszolidálódnak. Az egy másik kérdés, hogy kinek milyen kötött szerződései vannak az energiaszolgáltatójával, mint cég, és az energiaszolgáltató mennyire érvényesíti el egyébként már jelentősen lecsökkent árakat. Ugye itt azért van egy kis diszkrepancia. A magyar jellegzetesség a netának, vagyis a népegészségügyi termékadónak a rendszere, illetve ennek az adminisztráció, ami önmagában a net adminisztráció, az elég komolyan érinti a KKV-kat. Az adminisztráció nagyon bonyolult és jelentős erőforrásokat igényel, illetve egy újabb fájdalma az iparnak, de azt gondolom, hogy az egész élelmiszeriparnak az igen jelentős, nemrég bevezetett EPR díjak, amik alapvetően a különböző csomagolásokra vonatkoznak, és elvileg azt szolgálnák, hogy a csomagolások újra feldolgozásáról legyen fedezet. Mi úgy találjuk, hogy ennél azért sokkal erősebben fogott a ceruza, amikor az EPR díjakat meghatározták Magyarországon. Úgyhogy kihívások azért vannak bőven.
És miben reménykednek?
A remény az mindig van, már csak azért is, mert tényleg a legsötétebb időszakban, tehát a járvány alatt is, például amikor bezuhant az édességpiac egy bizonyos periódusból, utána szépen visszaépült, és ez még a járvány alatt történt meg. Meglehetősen erősnek látszik az a trend, hogy a fogyasztók a minőséget keresik, hogy azt tudjuk, hogy most már kb. 13%-nál tart a kiskereskedelmi bezuhanás éves alapon, ami azért mindenféle termékeket érint, tehát ez se egy örömér feltétlenül az élelmiszer, hogy az édességgyártóknak. De ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy egyrészt a fogyasztás lassan visszaépülhet, illetve azok a trendek, amit például a minőség kapcsán mondtam, hogy a fogyasztók keresik a minőséget, azok továbbra is megmaradnak, és ez a gyártók számára is fontos. Illetve abban is tovább is természetesen reménykedünk, hogy a üzleti szereplők felé lesznek adminisztrációs könnyítések.
Az elmúlt percekben Intődi Gábort, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Géntechnológiai szabályok módosításáról szóló tervezetet tárgyal a közeljövőben az Európai Bizottság. Az eddig megismert információk alapján a szakmai szervezetek kritikusan tekintenek a folyamatra, mivel a nagy mezőgazdasági világcégek komoly lobby tevékenységet fejtenek ki annak érdekében, hogy az Európai Unió lazítson a génmódosított növények felhasználási szabályain. A szakértők azzal érvelnek, hogy eddig még nem sikerült megnyugtatóan igazolni, hogy a géntechnológiával befolyásolt termelés érdemi választ tudna adni a klímaváltozás és a népességrobbanás kihívásaira. Viszont az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője szerint az uniós szabályok átalakítása komoly kockázatokat hordoz. Drexler Dórát Németh László kérdezte a részletekről.
Az Európai Unió egy új GMO szabályozást tervez bevezetni. Mi ennek a lényege?
Az előzetesen kiszivárgott anyagokból ezt lehet látni, hogy elég jelentősen fellazítaná a bizottság az új géntechnológiával előállított növények ellenőrzését, szabályozását, kivenni őket a mostani GMO jogszabály alól.
Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez egy negatív vagy egy pozitív következmény?
A szakmai szervezetek többség így főleg az ökológiai gazdálkodással foglalkozók ezt nagyon negatívan értékelik ezt a tervezetet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azok a géntechnológiával előállított növények, amelyeket az elmúlt 20 évben fejlesztettek, tehát hogy a GMO törvény megjelenése után ezek már nem lennének GMO státuszban. Érdekessége ennek a javaslatnak, hogy az Európai Bíróság 2018-ban egyszer már ezt a kísérletet elkaszálta, tehát hozott egy olyan döntést, hogy de igenis az új technológiás génmódosított szervezetek is GMO-nak minősülnek, és ezért vonatkozik rájuk a szigorú szabály, de ez egy nagyon erős és kitartó lobby tevékenység nyomán most újra napirendre került, hogy legyenek kivételek ezek az új GMO-k.
Miben különböznek az új GMO-k mondjuk egy hagyományos növénytől?
Azt kell látni a technológiát, nagyon nem is érdemes elmélyedni, de azt kell látni, hogy valóban az igaz, hogy sokkal pontosabb a génmódosítás menete ezekkel az új úgynevezett génszerkesztési technológiákkal, vagy a New Genomic Techniques új génmódosítási technológiákkal. Már az örökítő anyag felépítésének alapköveit, a nukleotidokat tudják módosítani, tehát sokkal pontosabb, mint régen, mint amikor csak úgy vaktába gyakorlatilag belőttek egy idegen szekvenciát, egy idegen örökítő anyagdarabot, és az valahogy ott beépült. De ettől függetlenül de azok a tulajdonságok, amire a génszerkesztéssel nemesítenek, azok nagyon hasonlóak, azt látjuk, mint a régi GMO-k esetében. Tehát annak ellenére, hogy sokan nagy reményeket fűznek ezekhez az új GMO-khoz, hogy majd nagyobb lesz a szárazság tűrésük, vagy jobban ellenállnak a klímaváltozás okozta nehézségeknek, termésstabilitást lehet velük növelni. Ezek a nagyon optimista elgondolások nem igazolódnak vissza a valóságban jelenleg látható új fajtákban. Ezek az új fajták továbbra is elsősorban a gyomirtószer rezisztenciára fókuszálnak, vagy esetleg olyan beltartalmi különlegességre, amivel magas olajtartalmú szóját lehet például előállítani, tehát a természetesnél nagyobb arányban tartalmaz valamilyen beltartalmi anyagot a növény, de nem látjuk igazából annak a reális esélyét, hogy tényleg tudnak az élelmiszerbiztonság vagy a klímaváltozás kihívásaira választ adni ezek az új generációs GMO-k. Mindazonáltal, hogyha ugye kieresztjük őket a palackból, tehát bekerülnek a köztermesztésbe és ezáltal a természetbe, sok nem várt kockázatot is rejthet magában az alkalmazásuk, és főleg az, hogy ellehetetleníti a nélkülök való létet, tehát a tenyeződést, a keresztbehorzást, azt, hogyha valaki azt szereti, hogy mentes maradjon ezektől, nehéz lesz megvalósítani.
Ez azt jelenti, hogy kiírtják a fajtársaikat?
Nem, egyáltalán nem, tehát erről nincsen szó, viszont azzal a tudomány nem foglalkozott kellő mélységben, hogy milyen folyamatok indulnak el, hogyha ezek a mesterségesen előállított genetikai anyagok bekerülnek a természetesek közé. De ami ennél egyébként még inkább riasztó, és egészen konkrétan látjuk, hogy mi várható, az az, hogy ezek az új géntechnológiával előállított növények szabadalommal védettek. Ellentétben a hagyományosan előállított fajtákkal, amelyek csak fajta oltalom alatt vannak, és sokkal lazább, kevésbé szabja meg, hogy kihasználhatja fel további nemesítésre a növényeket. A szabadalom az egyértelműen fizetési kötelezettséggel jár, tehát beszűkíti annak lehetőségét, hogy mások használják azt a fajtát. Sőt, ugye, ami ebben még kritikusabb, hogy az új géntechnológiával előállított fajtáknál nem csak magát a fajtát lehet szabadalmaztatni, hanem egyes fajta tulajdonságokat is, tehát egyes genetikai kódokat, amit mesterségesen állítottak elő, és az hordoz ugye bizonyos tulajdonságra vonatkozó információt, legyen az mondjuk pont a bizonyos betegséggel szembeni ellenálló képesség. És ha ez természetes úton is előállítható, hagyományos nemesítéssel is előállítható, akkor is fizetni kell a jövőben érte, hiszen ez a szekvencia egy szabadalmi oltalommal védett. Tehát itt ezt látjuk egy nagyon reális veszélynek, hogy itt komoly előnybe kerülnek azok a tőkerős nagy vállalatok, multinacionális agrárkoncernek, akik már tulajdonolják a javát, vagy ott állnak a szabadalmaztatásért sorba már az előkészített aktákkal, hogy levédjék ezeket a tulajdonságokat, ezeket a fajtákat, és kiszorítják ezáltal a hagyományos nemesítőket is az innovációs arénából.
Vetőmagot lehet képezni ezekből a növényekből?
Természetesen, hogy ne. Ez szintén egy kulcskérdés, hogy vajon ugyanúgy kötelesek lesznek-e a GMO-s vetőmagot jelölni, vagy az új GMO-k esetén, mivel ez most egy lazítási próbálkozás, eltörlik ezt a kötelezettséget, tehát nem is látjuk, hogy ez most hogy lett előállítva, milyen technológiával.
Jelenleg van olyan szeglete a világnak, ahol szabadon lehet alkalmazni ezt a technológiát, illetve az uniós szabályozás az hogy alakul most?
Eddig a pillanatig még a 2018-as Európai Bírósági döntés érvényes, tehát az új technológiás GMO-k is ugyanúgy a GMO szabályozás alá esnek, tehát nagyon szigorú a jelölés, a forgalomba hozott a szabálya, mindenképpen fel kell tüntetni a vetőmagon is, és ugye vannak országok, ahol nem engedélyezték, Magyarországon is tilos, még az alaptörvényünkbe is bele van írva, hogy a GMO-mentes mezőgazdaság az alapjogok garantálásához fontos. A tervezett jogszabály EU szinten ezeket az új technológiás GMO-kat kivenni a GMO kategóriából, magyar alaptörvény se lenne innentől érvényes rájuk, nem valószínű, hogy meg lehetne ugye állítani a terjedésüket. Jelenleg amúgy az EU-ban, Spanyolországban és Portugáliában lehet termeszteni GMO-kat, ott ezt engedik, de a többségében az országoknak nem.
Az Egyesült Államokban, Ausztráliában esetleg?
Az Egyesült Államokban sokkal lazább a szabályozás, ott a abszolút üzleti alapú a megközelítés, és kevésbé ugye az európai elővigyázatosság elv alapú, ott lehet már kapni, és hát köztermesztésben régóta ugye az első generációs GMO-kat is, de mondom, az a tapasztalatunk, hogy ahol már forgalomba lehet hozni ezeket az új generációs GMO-kat, ott sem látjuk a valódi áttörést, tehát az ígéreteknek a bizonyítását, hogy ezek többet tudnának, mint a hagyományos fajták, vagy mint a régi GMO-k.
Drexler Dórát, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.